kívánok minden kedves testvérnek. Így fennállva az 521-es számú énekkel dicsérjük Isten, mely így kezdődik e húsvét ünnepében.
Hiszen maga a szerkesztőség is megújult, ezt az új húsvéti számot mindenki vigye magával, mindenkit biztatunk arra, hogy jelentkezzenek a testvérek bátran, lehet bele cikket írni, elmúlt alkalmainkról, élményekről, és ugye hirdetések is vannak benne a közelgő alkalmakról, valamint a hátoldalán, a legutolsó lapon, ott minden fontos információ megtalálható a gyülekezetről, telefonszám, adószám, e-mail címek, egyebek. És ugyanígy mindig hirdetjük azt is, hogy a liturgiás lapunkat sem véletlenül osszuk ki. Ezen minden hirdetés, amit ilyenkor felolvasunk, rajta van, hogyha az egyik dátumot véletlenül elfelejtenénk, akkor itt vissza tudjuk nézni, illetve Facebook oldalunkon, weboldalunkon is minden fontos hírt közzé teszünk, ezt is kövessék a testvérek figyelemmel. És ami megtalálható ugyanígy az újságban, szeretettel hirdetem a férfi körnek a következő alkalmát, mert van ilyenünk, van férfi bibliaóránk, férfi körünk hónaponta. A következő alkalom ezen a héten csütörtökön lesz 18 órakor az új gyülekezeti termünkben. És indult egy női bibliaóra is, női bibliakör, erre pedig minden nőtestvért várunk szeretettel, aki érdeklődik az igét tanulmányozni. Ennek a következő alkalma pedig május 9-én lesz fél hatkor az új gyülekezeti teremben. És ez az alkalom is hónaponta lesz. Jövő vasárnap, az Isten tisztelet után, összegyűlünk együtt imádkozni fent a gyülekezeti teremben. Úgy is nevezhetjük ezt az alkalmat, hogy imádságos Isten tisztelet, mert a beszélgetős Isten tiszteleten ugye azért maradunk itt, hogy együtt beszélgessünk az ige üzenetéről, az imádságos Isten tisztelet után pedig azért megyünk fel a gyülekezeti terembe, ülünk össze, hogy együtt imádkozzunk, egy közösségként, egy saját személyes dolgainkat és a gyülekezetünk dolgait is így Isten elé tudjuk majd vinni. Tehát akkor ezen a héten vasárnap lesz, most már húsvét hétfő van, tehát ezen a héten vasárnap lesz az imádságos Isten tisztelet, amely után várunk mindenkit ima közösségbe. Hirdetem az idei gyülekezeti hétvégénket, nyárit. Június 12 és 15 között Balaton Szászóra megyünk, ahol már voltunk, és erre lehet továbbra is jelentkezni. Várjuk a testvérek jelentkezését, hogy együtt legyünk közösen, egy közösségként, egy gyülekezetként, egy kis pihenésen, lelki feltöltődésen. Hirdetem a megszokott nyári napközis gyerektáborunkat, amely nem megszokott helyen, nem a Kazinciba lesz, hanem most a Széchenyi István iskolában. Ez augusztus 11-től 15-ig lesz, és a részvételi díj 21 ezer forint. Jelentkezni a lelkészi hivatalban, illetve a hitoktatóknál lehet. És az adó 1% felajánláshoz a Patmosz Alapítvány, gyülekezetünket támogató alapítványnak az adó száma megtalálható szintén a liturgiás lapunkon. Ének szóval folytassuk Istennek a dicséretét, az 514-es éneket énekeljük. Győzelmet vettél, ó, feltámadott. Így kezdődik.
Győzelmet vettél, ó feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod. Magasségből szállt le angyali követ, hogy elhengerítse a nehéz követ. Győzelmet vettél, ó, feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod. Lásd ott a Jézus, az üdvözítő, ne kételkedj többé, ő jelent meg ő. Újjong Isten népe, hirdest szüntelen, Jézusé a végső döntő győzelem. Győzelmet vettél, ó, feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod. Miért félne szívem, él az én Uram, békesség királya benne nyugta van. Ő a diadalmam, pajzsom életem. Szívemben már nincsen semmi félelem. Győzelmet vettél, ó feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod.
És gyülekezetünk nevében szeretettel köszöntjük fel Bártfai László testvérünket, aki most kántorokodik közöttünk ismételten. Kedves kántor testvérünket, Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából. Hallgassuk meg, hogyan is szól hozzánk a mi Istenünk ígéje a mai alkalommal, János evangéliumából, a 20. fejezetből, a 19-es verstől a 31-es versig a következőképpen.
Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nékik, békesség nektek. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt. Vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek. Akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak. Tamás kételkedése, Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki, láttuk az Urat, de ő azt mondta, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem teszem ujjamat a szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen el nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtó zárva volt, Jézus bement. Megállt középen, és azt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig azt mondta neki, én Uram, és én Istenem. Jézus pedig így válaszolt, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok mást jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.
Köszönjük szépen. Amen. Szeretett testvéreim, gyertek helyünkről fennállva, és fejünket meghajtva imádkozzunk a mi Úrunkhoz. Istenünk, köszönjük neked, hogy minden egyes alkalommal, amikor az úrvacsorát magunkhoz vesszük, akkor ismét átélhetjük a te kegyelmedet, amit Jézus Krisztusban adtál, ajándékoztál nekünk. Ez nem csak egy emlék, egy szokás, az úrvacsora magunkhoz vétele, hanem pont az a legfontosabb dolog, hogy aki méltatlanul veszi magához a kenyeret, méltatlanul issza azt a poharat, az kárhozatot iszik és eszik magára. S add, Úrunk, hogy ez mindig eszünkbe jusson, amikor magunkhoz vesszük, hogy még ha otthonainkban még nem volt időnk esetleg bűneinket eléd vinni, akkor akár ezekben a percekben vagy órákban megtegyük. De köszönjük, hogy minden mellett ugye ez az emberi oldal, a te kegyelmedben gyönyörködhetünk, hiszen újra és újra és újra van úrvacsora is, és újra megbocsátod nekünk a bűneinket, de azt szeretnéd, hogy elhagyjuk azokat, azt szeretnéd, hogy ezzel bizonyítsuk azt, hogy igazából szeretünk téged. Köszönjük, hogy a húsvét erről szólhat, hogy ugyan az ember nem érdemelné meg a kegyelmet, a kárhozatot érdemelnénk, de te mégis lehajoltál értünk, elküldte Jézust, aki meghalt értünk, vállalta ezt a szenvedést. Áld meg a gyülekezetünket, legyél velünk, áld meg a gyülekezetünk minden egyes tagját is. Ismételten köszönöm azokat a testvéreket, akiknek az életében gyógyulás történt, akik tegnap is vagy ma is itt lehetnek közöttünk már, és már régen voltak. Köszönöm azokat, akiknek bizonyság van a szívében, hogy hogyan munkálkodtál az életük során. Legyél te a középpontunkban az életünknek is, és a gyülekezetünknek is. Áld meg az igédet, hogy az igéd üzenete eljusson a szívünkben, és gyökeret verjen benne, tehát a hétköznapokban is megvalósulhasson az, amit tanulunk, amiről pont tegnap hallhattunk. Jézusunk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, az ige hirdetés előtt az 516-os számú énekünk első két versét énekeljük. 516-os számú énekünk így kezdődik, örvendezzetek egek! Hallgassuk meg, hogyan is szól hozzánk ma Isten ígéje. A már felolvasott ige szakaszból emelem ki János evangéliumának 20. fejezetéből, a 19-es verstől a 22-es versig a következőképpen. Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybe gyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek. Ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek szent lelket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Amikor megszoktam kérdezni a hittanos gyerekeket az iskolába, hogy mit ünneplünk húsvétkor, ha nem a standard nyuszis dolgokat mondják, akkor azt szokták mondani, hogy Jézusnak a halálát egyből ugye rávágják, mert a keresztfa az jobban belevési magát az ember emlékezetébe. És én mindig ilyenkor kiegészítem, hogy igen, vállalta értünk a kereszthalált, de ő nem maradt ott. Harmadnapra feltámadta halottak közül, és a feltámadását, az ő győzedelmét ünnepeljük igazából. Igazából erről szól ez az ünnep. És mégis milyen érdekes ez az ige szakasz, amit itt olvastam. Ugye úgy kezdődik, hogy már este volt azon a napon, a hét első napján. A hét első napján, tehát vasárnap, tehát hogy amikor Jézus Krisztus feltámadott azon a napon, és már este volt. Tehát a feltámadásnak a napja, az amikor Jézus legyőzte a halált, amikor a kígyó fejére taposott a sarj, mint ahogy a profécia is mondja, amikor ez a csodálatos dolog beteljesedett, azon a napon egészen estig a tanítványok szomorkodtak és csüggettek. Így telt el az egész húsvét vasárnapjuk, mondhatjuk így is, hogy szomorúak voltak, hogy féltek, tele voltak kétségekkel. Ugye erről így olvastunk, hogy a zsidóktól való félelem miatt voltak ugye bezárt ajtók mögött. Zsidóktól való félelem miatt. Itt mire gondolhattak? Hát arra, amit Péter is érezhetett, amikor háromszor tagadta meg Jézust azon a napon. Hiszen rettegtek attól, hogyha Jézust, az ők vezetőjüket megölték, megkínozták, megcsúfolták, akkor bizony lehet, hogy rájuk is ez vár. Nem voltak olyan állapotban, mint azelőtt, amikor még Jézussal jártak együtt, amikor még szabadnak érezték magukat, amikor még szinte a lelkük szárnyalt, el voltak csüggedve. Szomorúságban, gyászban, félelemben és reményvesztettségben voltak ott a bezárt ajtók között. És melyik nap? Milyen ironikus, hogy pont a győzedelem napján, és akkor volt este. Ez az este is azt jelképezi, hogy milyen volt az ők lelki világuk. Mennyire nem látták még a reményt. Pedig pirkadatkor már jöttek az asszonyok a jó hírrel. Ugye ezt más evangéliumokból is tudjuk. Látták a megnyílt üres sírt, látták az angyalt, vitték, rohantak az örömhírrel, és mégis itt tartunk. Nem csak ők voltak ilyenek, akik vitték az örömhírt, az Emmausi tanítványok is Emmaus felé igyekeztek, hazafelé, csüggetten, melléjük szegődött a feltámadott Jézus, megismerték, ő eltűnt, és róluk is azt olvassuk, hogy rohantak vissza, hogy a többieknek elmondják. Mentek a városba, ehhez a közösséghez, de mégis úgy látjuk, hogy semmi haszna nem volt. Nem tudott az örömhír áttörni a szomorúság falán. Bezárt ajtók mögött voltak a saját gondjaikkal. Ez pontosan olyan, mint amit mi is érzünk, amikor a nehézségeink, a saját körülményeink, az aggodalmaink úrrá vannak rajtunk, és azok uralkodnak felettünk. És ugyan tudjuk, hogy Jézus mit tett értünk, mégis kétségbe esünk, és nem reménységgel nézünk a jövő felé, hogy Jézus vezet bennünket. Tehát ilyen érzés az, amikor valami hiányzik, amikor nem jó dolog van középpontban, az életünkben, vagy akár a gyülekezetünkben. Középpontban Jézus Krisztusnak kell lenni, a feltámadott Jézusnak. Hiszen mivel kezdődött az egész? Ugye együtt voltak, zavarban voltak, már hallottak híreket Jézusról, de még nem hitték el. Személyesen még nem érték át ezt az örömhírt. Így most már talán jobban megértjük, amit később olvastunk a hosszabbik ige szakaszban Tamásnak az esetét, hogy Tamás ekkor nincs közöttük, és őnek is szüksége van arra, hogy személyesen lássa a feltámadott urat, és nekik is. Személyesen kellett ezt átélniük. Hiába hozták a jó hírt különböző helyekről, addig nem történt meg ezeknek az bezárt ajtóknak a kinyílása. Az a kérdésünk a mai Isten tiszteletünkön, testvéreim, hogy ebből a néhány megrendült, összetört tanítványból hogyan lesz később bizonyságtevő, evangéliumot hirdető ember, hogy ez a riadt kis szomorkodó csapat hogyan terjeszheti később Jézus Krisztus evangéliumát szerte a világban. Hogyan lesz a halott hitből élettel teli hit, hogyan lesz a kétségekkel teli életből cselekvő és reménnyel teli hit. Minden mögött legfontosabb dolog a kezdet, amivel kezdődnie kell az egésznek, hogy Jézus Krisztusnak kell a középpontban lenni. Neki kell a középpontban állni, ahogyan olvastuk is az igében, hogy megjelent Jézus közöttük, középen. Ő volt a lényeg. Pedig ők be voltak zárkózva, pedig ők nem akartak kimenni. Na de hogyha nem mennek ki, nem járnak a jó hír után, akkor Jézus látogatja meg őket, áttöri azokat a bezárt ajtókat. Tehát, hogy valósággal Krisztus követő gyülekezetté váljunk, hogy valósággal Krisztus követő emberekké váljunk, a kezdet az ez, hogy a bezárt ajtaját a szívünknek meg kell nyissuk, hogy ott a középpontban Jézus legyen, hogy ő jelenjen meg. Ezt legegyszerűbben úgy lehet elmondani, hogy mindannyiuknak át kell élni személyesen azt, hogy Jézus megváltott bennünket. Amíg ez nem történik meg, addig nem tudunk tovább lépni, nagyobb szintekre lépni, úgy is mondhatjuk. Hiszen ezt mindenkinek személyesen a saját életében kell átélni. Erről lehet mesélni másnak, lehet beszámolni, lehet bizonyságot tenni, ezek lehet, hogy felerősítik azt az embert arra, hogy rátaláljon a helyes útra, de ez valósággal egy olyan dolog, amit mindenkinek egyenként a magáénak kell érezni. Ezért a kulcsa mindennek a feltámadott Jézussal való találkozás. A hétvégén, szombaton egy filmet néztünk meg az ifjúsági körrel, Risen, a feltámadás, ez a címe. Ajánlom a testvéreknek, hogyha még nem látták, egy fiktív történetet dolgoz fel, de mégis arról beszél, hogy milyen is egy Istent kereső ember. Milyen egy olyan ember, aki Jézust keresi, és ha a feltámadott Jézussal találkozik, akkor onnantól minden megváltozik. Egy római katona a főszereplője, egy tribunus, aki a végére eljut oda, hogy megkérdezik tőle, hogy és akkor most mihez fog kezdeni. És az ő válaszában annyi van, hogy azt még nem tudja, mert ugye ő a hitét kereső ember, nem is várnánk el akkor még tőle többet, de az biztos, hogy miután a feltámadott Jézussal találkozott, onnantól már semmi nem lesz a régi. Tehát minden másképpen lesz. Tehát attól újulhatunk meg mi is, hogyha egyenként találkozunk az életünkben valamikor ezzel a feltámadott Jézussal. És milyen érdekes, hogy Jézus hogyan adja vissza a hitet a tanítványainak. Ugye ezt így olvastuk. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Ez pontosan az, amiről beszéltem, a személyes átélés. Ők így szemmel láthatólag személyesen élték át a feltámadottal való találkozást. És az a mondata is, amit mutat, az össze is függ. Azt mondja, hogy békesség nektek. A sebeit mutatja, amit értünk szenvedett, amit értünk vállalt, ahogyan megmondta róla a profécia Ézsaiásnál a következőképpen. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Emlékeztette őket, hogy békesség nektek, hiszen már én ezt megtettem, hiszen már én megharcoltam a halállal, hiszen már én győztem. Szeretném, hogy személyesen átéljétek ti is ezt a találkozást. Mi viszont ezt másképpen éljük meg. Mi nem tudjuk már így, ahogyan a tanítványok, hiszen nekik akkor és ott volt szükségük a feltámadottal való húsvér találkozásra. Rólunk a végén beszél Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezek vagyunk mi, testvéreim. Minket boldogabbnak mondott a feltámadott Jézus, mint azokat, akik személyesen látták, hiszen annak könnyű hinni, aki személyesen látja a feltámadott Jézust, nekünk nehezebb, és mégis boldogabbak leszünk, hogyha őt fel tudjuk ismerni a saját személyes életünkben, a gyülekezetünk életében, azoknak a történéseiben, ha így találkozunk vele, és felismerjük, hogy ő volt az, ő avatkozott ott bele az életünkbe, ő csinált egy változást, ő vett el valami felesleges dolgot, akkor bizony vele találkozunk. Tehát ezzel kell kezdődnie az egésznek, hogy Jézus Krisztus van az életünk középpontjában. Fontos kérdés az személyenként és gyülekezetünkben is, hogy mi áll a középpontban. A hatalomvágy, a gondok, a pénz, a félelem, az, hogy mi hogyan éljük meg a saját kegyességünket, és más meg mennyire nem ért ehhez a dologhoz. Ezek a földi dolgok vannak a középpontban? Vagy semmi más, csak a feltámadt Jézus? És igazából rájövünk, hogy csak erre van szükségünk. Ha tovább nézzük az ige szakaszt, milyen érdekes maga az is, hogy a bezárt ajtók ellenére megjelent Jézus. A feltámadt Jézusra, az ő feltámadott testében már nincsenek, nem igazak az időnek a szabályai. Már ott van, ahol lenni szeretne, ahol éppen szükség van rá. Gondoljunk csak arra, hogy egy nap leforgása alatt rengeteg helyen megjelent. Az asszonyoknak a sírnál, az Emmaus felé vezető úton, amely több kilométerre van Jeruzsálemtől, úgy Emmausba el is érkeznek, és itt este, ugyanazon a napon az összegyűlt csüggett tanítványoknak. A bezárt ajtóink ellenére megjelenik maga az ajtó. Ugye Jézus magáról úgy beszél, hogy én vagyok az ajtó, a juhok ajtaja, juhok ajklának az ajtaja. Ő általa mehetünk be a mennyországba, Istenhez. Tehát maga az ajtó jön el akkor közéjük, ugye ezt így is vehetjük. Meglátogatja őket, elhozza azt a békességet, amire ott és akkor szükségük van. Tehát azt most már értjük, hogy miért fontos az, hogy személyesen átéljük ezt a találkozást, hogy úgy tényleg az életünkben is, és később a gyülekezetünkben is Jézus tudjon lenni a középpont. Mi fontos még? Hogyan követhetjük őt? Az, hogyha megértjük az ő küldetését, és azt a küldetést, amelyre bennünket is hívott. Ezt így olvashatjuk. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek szent lelket. Ebbe a mondatba van minden, úgymond titok leírva. Ahogyan engem küldött az Atya, úgy küldelek én is benneteket. Rájövünk, hogy mi a keresztény embernek a küldetése. Hogyan lehet Jézus a középpontban? Úgy, hogyha azt a tervet hajtja végre, amit Jézus mond neki. És hogyan küldte Jézust az Atya? Uralkodni, királyként, legyőzni az ellenségeit, eltiporni azt, aki ellene van? Vagy inkább önfeláldozóan, szeretettel teljesen, még az ellenségei felé is? Tudjuk, hogy az utóbbi igaz Jézusra. És ahogy a nőt küldte az Atya, úgy küld minket is a személyes találkozás után más emberek közé a világba. Jézust úgy küldte, hogy szegényen, hogy sokakat meggazdagítson. És itt most nem anyagiakról beszélünk, hanem Jézus életét végig az áldozathozatal, az önfeláldozás jellemezte. Ő azért jött, hogy segítsen. Hiába várt a zsidóság egy harcos messiást, aki majd harcol értük, legyőzi az ellenséget, és eltipor mindenkit az útjukból. Ő egy olyan messiás, aki egyetlen egy ellenséget jött legyőzni, a bűnt, a halált, a gonoszságot, és ő alázatos volt mindvégig. Ő segített másokon, sebeket gyógyított meg, emberi életeket formált át, és az ellenségeiért is imádkozott. Ezt a küldetést mondja nekünk elsősorban, hiszen ő szegényen jött, hogy gazdagítson bennünket. De nem csak így, fegyvertelenül is, hogy szeretetével győzzön. Erről is ugye már beszéltem. Ő nem a harcos volt, ő az volt, aki a kegyelmet az ő szeretetével, áldozatával hozta el a számunkra. És egyszerű formában jött el, hogy mindenkihez eljusson az örömhír, ami az evangéliumnak az üzenete. Egyszerű formában. Olyan sokszor gondolunk arra, hogy hogyan is lehetne végezni az evangélium hirdetését, miután már az ember átélte a személyes találkozást, különböző módszereket találnak ki az emberek, sikertörténeteket várnak el, különböző csodákat, és ezek igazából megtörténhetnek, csak másképpen, nem úgy, ahogy az ember elvárná. Sokkal egyszerűbb formában, alázatos módon, hétköznapibb történések által. Így küldi hát egy Jézus is az ő tanítványait a küldetésbe. Így lehet Jézus a küldetésünkben is a középpont, hogyha őt utánozzuk, úgymond. Második korintusi levélben erről így olvashatunk. Mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyegetettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és mégis akiké minden. Így küld hát bennünket is Jézus. Miután már ő az életünknek a középpontja, úgy már ez szinte magától jön. Fakad belőlünk, ömlik belőlünk, és csak őt szeretnénk követni. De ennek a küldetésnek a legfontosabb eleme az, hogy ugye ott az emberi lépés is az isteni lépés mellett. Ugye Jézus mondja, hogy vegyetek szent lelket. Ez pontosan úgy hangzik, mint amire lehet igent is mondani, meg nemet is mondani. Miről van itt szó? Hogyha a világ azt mutatja nekünk, hogy versenyezzünk, hogy tipoljuk el a másikat, nyomjuk el a gyengébbet, mi legyünk a szuperek, a királyok, senki más nem számít, amikor nagyzolunk, amikor képmutatóan viselkedünk, vagy éppen az ellenségünk felé gyilkos indulat van a szívünkben, akkor vizsgáljuk meg, hogy vajon a megszentelődés küldetését követjük-e, vajon szent lélekkel van-e tele a szívünk, vagy valami mással. Mert hogyha az utóbbi, akkor azért imádkoznunk kell, hogy az elmúljon, az eltűnjön, az kitisztuljon onnan. Vajon, kedves testvérem, te a megszentelődés küldetésében jársz-e most a hétköznapjaidban? Tovább menve, hogyan lehet még Jézus az életünknek és gyülekezetünknek a középpontjában? Úgy, hogyha már egy hívő közösséggé válunk, olyan emberekké, akik mindannyian átélték a személyes találkozást, olyan emberekké, akik a hétköznapokban Jézus küldetését a vállukra veszik, akkor befogadó közösséggé kell válni. Hiszen a hosszabbik ige szakaszban láthattuk azt, hogy milyen megértéssel fordultak a hitben gyengébb vagy elmaradottabb emberek felé. Ugye láttuk azt, hogy Tamás később jön meg, akkor már eltűnt Jézus, és nem azt olvassuk, hogy leszidják őt, hogy miért hitetlenkedik, nem azt olvassuk, hogy kiközösítették volna őt, megértik innentől az egész folyamatot, hiszen ők is átélték már ezt. Ők is voltak hitben gyengék, ugye, ahogyan kezdődik ez ige szakasz, de a feltámadott Jézus által megváltozott minden, személyesen találkoztak vele, ezért már tudnak ilyen szeretettel, türelemmel és békességgel tekinteni arra, aki később érkezik, aki utólag lép oda, aki még olybá tűnik, hogy időre van szüksége, hogy megtörténjen ez a találkozás. Nem rekesztették ki a másikat, nem nézték le, nem tartották magukat jobbnak, imádkoztak inkább talán azért, hogy Tamás is jusson el oda, ahol ők is vannak, és ezt az ajándékot megadta neki is Jézus, ugye tudjuk a későbbi történetekből. Tehát akinek tényleg a Szent Lélek, ugye vegyetek Szent Lelket, ez a Szent Lélek munkálkodik a szívében, az nem támadja, hanem támogatja a másikat. Nem békétlenkedik, hanem türelemmel elviseli és szeretettel a másik testvérét, és próbálja inkább felsegíteni, felhúzni, próbálja szeretettel tanácsolni őt. Így karolja fel az erősebbik a gyengébbet, erről is olvashatunk a Szentírásban. És miközben már egy ilyen közösségé lettünk, ilyen közösség vagyunk, akik Krisztust követik, akik hétköznapokban is ebben a hitben próbálnak járni, mert ugye az egy nagyon erős harc, és egymás felé is ilyen szeretettel vannak, azokat észrevétlenül formálja Jézus. Az ő közelében egyre jobban mi is formálódunk. Egyre másabbokká leszünk. Máshogyan állunk hozzá ezekhez a nehézségekhez, félelmekhez, aggodalmakhoz, amelyekről az elején beszéltem. Hiszen, hogyha Jézus közelében van egy ember, az ő szíve egyre jobban csiszolódik, egyre jobban Krisztusére akar hasonlítani, hogyha ugye az előző pontokat komolyan veszi. Hogyha valóban megtörtént az az igazi feltámadott Jézussal való találkozás, hogyha valóban szívből és szeretettel szolgál, a gyülekezetünk is egy ember formáló közösség, hiszen ahol Jézus jelenléte munkálkodik, ott egy formáló erő is van. Merjünk mi is kicsiny, erőtlen, megfáradt és nagy terheket hordozó emberekből erős, bátor, Istenben bizakodó, evangéliumot hirdető emberekké válni. Tehát tudjuk, testvéreink, ebből az igéből, és tanuljuk meg azt, hogyha Jézus van az életünknek, közösségünknek a középpontjában, ha valóban ő van ott, akkor tényleg minden más lesz. Legyünk mi is egyszerű, alázatos szolgái, úgy járjunk a földi küldetésünkben, ahogyan Jézus is járt, támogassuk, karoljuk fel a másikat, az erőtlent, a hitben még gyermeket, és hagyjuk, hogy Jézus formáljon bennünket minden nehézség, minden dolog által. Imádkozom azért, hogy mindannyian találkozzunk az életünket megváltoztató Jézussal. Amen. Szeretteim, az úrvacsorára készülve az a már megkezdett 516-os számú éneket folytassuk, a harmadik versétől az ötödik verséig. A harmadik verse így kezdődik, nékünk megigazulást.
Boldog reménységet nyert feltámadásával, örök igazságával. Előtted arcra esünk, s kérünk édes kezesünk, részeltes halálodnak, és feltámadásodnak, drága érdemeiben, édes gyümölcseiben.
neked szent lelkeddel, végtelen érdemeddel, hogy új életet éljünk, égre porból felkeljünk, örök nagy boldogságra.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg, hogyan is bízta ránk a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Az első korintusi levélből idézem az ige szakaszt. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Most egy percnyi néma csendben vigyük Isten elé a bűneinket. Kérjünk érte bocsánatot, és köszönjük meg az ő kegyelmét, hogy nem méltatlanul vegyük fel az úrvacsorát, majd utána közösen az 51-es Zsoltár szavaival imádkozunk. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet! Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Gyertek, helyünkről felállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után, szeretett testvéreim, a következő kérdéseket intézem hozzátok egyházunk reggye szerint, amelyre hangos szóval majd feleljetek. Először is kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk Jézus Krisztus által, akkor minnyájan elkárhoznánk bűneink miatt? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten úgy szerette-e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mindezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve éltek, az ő dicsőségére, mint az ő általa megváltottak. Én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megad, ami Urunk, egyedül Jézus Krisztus érdeméért minden bűnbánó szívnek. Amen. És a kiengesztelt voltunkat egy kézfogással fejezzük ki a környezetünkben ülő testvéreink felé. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és a megszokott rendben járuljunk az Úr asztalához. Az én bal kezemnek megfelelő oszlop kezdi az úrvacsorát. A pacsorokat mindig a fal felé hagyjuk el. Először vegyük magunkhoz a kenyeret, két oldalt, utána középen a bort, és a két pacsor között térjünk vissza a saját helyünkre. És az úrvacsora alatt énekeljünk. A 713-as az első énekünk. Szeretteim, így adta nekünk parancsba, ami Urunk Jézus Krisztus, az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, a tanítványok, hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk, kérlek és intenek titeket az ige szavaival. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Gyertek, testvéreim, álljunk fel, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked által mindannyiunk szívébe végezd el azt, ami által te leszel majd a központban az életünkben. Olyan sok minden mást pakolunk oda az életünknek, vagy akár közösségünknek a központjába, de mégis az a legfontosabb, hogyha te vagy ott, kérünk, add meg ezt nekünk, hiszen akkor már komolyan tudjuk venni a neked való szolgálatot, akkor már őszintén fog az is jönni, akkor már máshogyan állunk a másik testvérünkhöz, a másik gyülekezeti taghoz, és akkor már te formálsz bennünket, és azért leszünk egyre hasonlatosabbak hozzád, nem a mi erőlködésünk miatt, attól, hogy ez a Szentlélek, amit tőled kaptunk, munkálkodjon mindannyiunkban. Áld meg gyülekezetünket, áld meg a húsvéti ünnepnapjainkat, családi együttléteinket, légy velünk, hallgass meg minket Jézus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Úr áldását. Mert nem vett el örökre az Úr, ha megszomorít is, de együtt érez kegyelmének gazdagsága szerint. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük el a záró énekünket, az 507-es éneket, mely így kezdődik: Krisztus feltámad a igazságunkra. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek.
Krisztus feltámad a igazságunkra, utat szerze mennyországra, örök boldogságra. Minden világ terhét magára vette, a hatalmas Atya Istent értünk megkövette. De lám ezt nem érti a hálátlanság, emberekre honnan szállott ennyi nyomorúság.